Idejövet a Miskolci Egyetem főépületén és a Bölcsészettudományi Kar központi épületén is feltűnt az egyetem, illetve a kar címere. A két címert az intézmények terveztették, leírását, használatát az egyetem és a kar saját jogszabályban rögzítette, vagyis a címer használat az egyetem jogforrásai közé is bekerült. Ennek ellenére mind az egyetem rektora, mind a kar dékánya hivatalos pecsétjén nem az egyetem, nem a kar címerét használja, hanem a Magyar Köztársaság egyébként szintén jogszabályban, legmagasabb jogszabályban törvényben rögzített címerét használja. Nincs ez másként, hazánk legrégibb egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a 17. században alapított Nagyszombati Jezsuita Egyetem jogutódja gyakorlatában sem, amely nagyon régi címert, egyetemi címerként az egykori középkori Óbudai Egyetemnek a konstanci zsiraton lerajzolt címerét vette fel, még a 18. században uralkodói adományként, de az ELTE rektora és dékánya minden bizonnyal szintén nem ezt a címert használja hivatalosan, becsétként, hanem az államcímert. A közelmúlt 2-3 évtizedében egyébként a magyarországi falvak is egyre másra készítettek címert. Így az egykor a Boldogkői vár uradalmához tartozó falvaknak, és van már önálló címerük, ez a három község az Abolyai hegyköz kistérségben található, ezeket az egyes önkormányzatok határozatban nyilvánították a község jelvényének, a polgármesteri hivatalok azonban ugyancsak az ország és állam címerét használják. Tessék csak arra gondolni, hogy az Ománc táblán Magyarország címere látható a polgármesteri hivatalokban. A példák is jelzik, hogy az intézményi címer használatban nagy szerepe van a hagyománynak, a jognak, a közösség reprezentációs szándékának, ugyanakkor a használat bizony többször nem egészen egyértelmű. Pillanat. Még inkább így van ez a személyek címer használatánál, ráadásul a címerek történetének kezdetén, majd használatok fénykorában, a középkorban, illetve részben még az újkorban is, a címer sokkal inkább személyekhez kötődött. Sokszor az intézmények, testületek címere is személyes használatból került át. A címerek eredete Európa középkori hadtörténetében lelhető fel. Erre utal egyébként, hogy a címer általánosan latin és angol nyelvben és írásbeliségben ugyanaz a szó, mint a fegyver, armarmorum, vagy arms, coat of arms, ugye az angolban, sőt a német nyelvben is a fegyver szó egyik változata lett a címer német megfelelője. Az egyik legelső címet egyébként a tudomány Geoffrey Plantagenet, vagy Geoffroy 12. század elejé ábrázolásában találta meg. Szerencsére a nyugati fejedelem kis zomásztáblája, amely a sírját díszítette, fent maradt, és itt látható a Plantagenetek oroszlános pajzsa, mint az európai heraldika egyik első címere. A címerek használata a középkori nyugati lovagok két fontos helyszínére és intézményére megy vissza. Egyrészt a 11. század végén indult keresztes háborúkra, így a Szentföldre, másrészt Európa nyugati felé rendezett lovagi tornákhoz, illetve általában a lovagi kultúrában található meg a címerek eredete. A keresztes hadjáratok lovagjai élükön királyokkal, fejedelmekkel, hősökkel a korabeli miniatúrák tanúsága szerint saját jelvénnyel díszes pajzsot, zászlót, sőt lófelszerelést készítettek maguknak. Itt jól látható. Ugyanakkor az előbb láttuk, a kereszteseknek általános jelvényük volt a kereszt is. Pillanat. Igen, Barbarossa Frigyes császár és Tannhäuser költő köpenyén látható ez a kereszt. Ők is keresztes lovagok voltak. Harmadik Konrád császár egyébként a magyar azsúr uralkodóknak készült 14. századi képes krónikába is bekerült, amint Magyarországon áthaladva menetelt a keresztes háborúba. Pajzsán a birodalmi sassal, de 7. Lajos francia királyt is felismerhették a háborúban, aranylíliumos kék köpenyéről, lótakorójáról, amikor a második keresztes hadjáratot vezette. A címerek másik bölcsője a lovagi torna. A középkori udvari elit szórakozásának, sőt kultúrájának fontos intézménye volt ez, ahol egy lelátóval körülvett tornapályán két lovag küzd egymással. mégpedig speciális kopját használnak, pajzsukon és az arcukat eltakaró tornasisakon megkülönböztető jelvényt, címert viselnek. A címer színei, motivumai viseletükön, sőt, lovukon, a lótakarón is megjelennek. A címerekhez már igen korán hozzátapadt az örökölhetőség, mint igen fontos jellemző, hiszen a feudalizmusban a föld, a rang, a vagyon öröksége, az elit családhoz való tartozás határozta meg a társadalmi státust. Így a címerek egyre inkább maguk is örökölhetővé váltak, családokhoz kötődtek. A lovagi tornák lassan-lassan a Magyar Királyságban is feltűntek a középkorban, gondoljunk csak Arany János toldi estéjére. Úri Hrigntár krónikája, itt látható, Cillei Hermant mutatja, mint Konstancban megküzd Frigyes osztrák herceggel. Tessék megnézni, Cillei családi aranycsillagos címere mellett királya Zsigmond színeit is viseli négyelt címerpajzsán. A lovagi tornák, majd az udvari címer használat már igen korán igényelte a címerek felismerését, összegyűjtését, megkülönböztetését, ami sajátos udvari tisztséget, hivatalt, majd egész ismeret együttes teremtett meg. Ez a hivatal a heroldé, mint címer felelősé volt. A heroldok a címerek közötti eligazadáshoz összegyűjtötték a címereket, úgynevezett, itt is látható címertekercseket rajzoltak az ismert címerekkel, és a tulajdonos vagy a tulajdonos család nevével. És ezzel megalapozták a heraldikát, vagyis címerismeretet, címertant, amely a leíró jelleg mellett elkezdett szabályokat is alkotni a címerek szerkesztéséhez. A királyi udvarok fontos tisztviselője volt ez a herold, aki nem csak rajzolta, bírálta, gyűjtötte a címereket, hanem maga is viselte őket, kenyéradója a címer köpenyét magára vévén, így képviselve az uralkodót, sokszor külföldön is. Magyarországon Luxemburgi Zsigmondnak is volt címer felelőse, heroldja, majd a Habsburgok bécsi udvarában a Magyar Királyság címer használatáért, a magyar címer reprezentációért önálló udvaronc felelt. Itt a képen ő látható, a kassai Ruda János a 17. század elején, aki királyi herold volt, illetve a magyar heroldok Bécsben őrzött címer köpenyét is látható. A 15. századi francia miniatúra tanúsítja, hogy a herold diplomáciai küldetést is teljesített, urát képviselte fontos külországi eseményeken, viseletén a király címerével. Itt egy 13. századi francia királykoronázás későbbi 15. századi ábrázolást látjuk, ahol az angol király és a német-római császár heroldja képviseli címerével, címerköpenyével a királyt. A heraldika a címert már a 13.-14. században megalkotta a címerek szabályrendjét, amely természetesen változhatott az évszázadok alatt. Az örökölhető családi és testületi jelvényeket akkor tekintették címernek, ha megfeleltek a formai követelményeknek. A címer legfontosabb része a pajzs. Ez hordozza a címer ábráját. Ez a pajzs egyébként, láttuk, a lovagi fegyverzet egyik darabja volt. A pajzs önállóan is alkothat címert, de vannak egyéb tartozékai is a címernek, ilyen a... Pillanat. Ilyen a sisak. Ez lehet haditop vagy tornasisak. Illetve fontos rész lehet a sisakdísz, amely szintén valamilyen ábra, többször ugyanaz, mint a pajzson hordozója. A sisak és sisakdísz között lehet tekercs, többször inkább korona van, illetve a sisakról leomolnak az úgynevezett sisaktakarók, amelyeknek különben funkcióikus volt valamikor még a keresztes háború korában, ugyanis védték a keresztes lovag fejét a nehéz sisaktól, illetve a perzselő napsugaraitól. A címert pajzstartók egészíthetik ki, és még jelmondat is kísérheti. mivel a pajzs a címer lelke, a heraldika szabályozza a pajzs sokféleképpen osztható mezejének és ábráinak, illetve mázainak rendjét. Ezek az ábrák lehetnek mesteralakok vagy heroldalakok, vagyis geometriai minták, de a heraldikában ezeket így nevezik, illetve lehetnek címerképek, tehát valóságos vagy képzeleti tárgyak, állatok, személyek képei. A korai nyugati heraldika egyébként a mesteralakokat részesítette előnyben, a magyar ízlés inkább a címerképeket szerette. Nagyon fontos, hogy mind a címerképek, a mesteralakok, illetve a pajzs mezejének a mázai, azok meghatározottak. Nagyon kevés színt használhat a heraldika, vagy a fémszíneket, az aranyt, ezüstöt, vagy pedig ezt a négy alapszint, esetleg egyel kettővel kiegészítve. A fontos szabály, hogy egyik a, tehát ugyanolyan szín, vagy a fém egymásra nem kerülhet. Érdekes, hogy a szigorú heraldika a pajzsot tartja valódi címernek, miközben a magyar címer szó nem pajzsot jelent, nem fegyvert jelent, hanem sisakdíszt. Mert a középkorban a sisakdíszt is önállóan használták címerként. Ez a magyar címer szó francia közvetítéssel görög eredetiből került a magyar nyelvbe, vagyis a címer szó eredetileg sisakdíszt jelent, mert a sisakdíszt is lehetett a korai középkorban önálló címer. A heraldika már a középkorban megteremtette szövegeit. Itt a legkorábbi önálló címertani mű címe, és egyébként jogtudós szerzőjének, Bartolus de Saxoferato, vagy Bartolo da Saxoferatónak a portréja látható. Magyarországon nagyon későn született meg az első latin nyelvű címertan a 17. század végén, egyébként egy német mű fordításaként, addig külföldi munkák, illetve szájhagyomány terjesztette a heraldikai ismereteket. A címerek társadalmi recepcióját azonban csak elindította a középkori hadviselés és a lovagi torna, általában a lovagi kultúra. Valódi karrierjüket annak köszönhetik a címerek, hogy már a középkorban átléptek a hatalom gyakorlása a politika szférájába. Bekerültek az uralkodók palotájába, tróntermébe. Kezdetben a hatalmi elit, az uralkodók személyesen is részt vettek a lovagi tornákon, a királyok maguk vezették a keresztes hadjáratokat, címeres sisakban pajzzsal, lótagaróval különböztették meg magukat, de egyre inkább a hadviselésen kívül is éltek a címer reprezentációval az udvari, politikai, diplomáciai életben. A címerek társadalmiasulásához hozzájárult egyébként a középkor általános analfabetizmusa, a képi nyelv, a képi jelek fontossága. Itt a magyarországi tróntermekből látunk két kivételes kárpitot. Az egyik az Anzsó kárpit, a másik pedig Mátyás királyé. Címeresek természetesen. Az uralkodók, főurak legkülönfélebb tárgyakon, viseleteken, épületéken jelentették meg címerüket. Így a címer a tulajdon jelzésére is szolgált. Gondoljunk csak a középkori kódexekre, amelyekben több helyen feltűnhet a megrendelő címere. Egy kódexben több lapon is. Mátyás király rendelte meg budai kápolnájába azt a misekönyvet, amelyet Mohács után Brüsszelbe vitt a királyné, a németalföldi kormányzók udvarába, ott is őrizték meg. Itt a magyar király címereit átragasztották új tulajdonosai a kódexnek. Egy helyen azonban Mátyás egykori Árpád-sávos címere alá rajzoltatták címerüket az új tulajdonosok, a spanyol Habsburgok. Egy kódex, két tulajdonos. Az udvari reprezentációval párhuzamosan a politika és államirányítás még egy területen tette nélkülözhetetlenné a címerek használatát, a pecsétábrákon. A pecsétek, a jogbiztosító iratok, az oklevelek, vagyis közhitelű iratok hitelesítésének egyébként máig tartó funkcióját látták el. A pecsétek tulajdonosuk, az oklevél kiadója, a különféle kiváltságokat, donációkat adományozó hatalmi elit, elsősorban az uralkodó akaratát közvetítették. A pecsét használat máig tartó intézménye bizonyosan hozzájárult ahhoz, hogy a címerek fönt maradtak. A magyar király már a 13. században látjuk a nyugati formához nagyon hasonló pecsét címert használt. Hétszer vágott pajzsot és a sávozatban oroszlánokat. Ez az ország címerben tudjuk máig megmaradt. Így a magyar címer egyben a heraldika nagyon korai korszakát is felidézi, vagyis éppen régisége miatt különbözik a későbbi nemesi címertől, vagy címerektől. A vágások sávozata nyugati heraldika mesteralakjai közül került be a magyar királyok, így országunk, államunk címerébe, miközben a magyar nemesség a 15. századtól inkább természethű ábrázolásokat, címerképeket kér címeradományaiba. Így az állam címere és a magyar nemesek által viselt jelvények különböző ízlést és felfogást tükröz. Az állam címer a nyugati heroldalakos heraldikát, a magyar nemesek heraldikája pedig a címerképes heraldikát. Az ország címer másik eleme, a kettős kereszt ugyancsak a korai középkorban megjelent, és azóta kíséri a magyar állam címerét. A régiségben egyébként nem állandósult az ország címere, a királyok sokszor egy időben is többféle címert használtak, címer változatok éltek, akár egy uralkodó gyakorlatában is. És a többféle címer fölé heraldikai leveles korona is kerülhetett, itt jól látjuk, mindegyik változat fölött van, de ez még nem a szent korona. A 15. század közepén elején ez még nem a szent korona. Egyébként a heraldika általában előnyben részesíti a stilizált ábrákat a természethű ábrázolással szemben. Először a 15. században első Mátyásnál jelenik meg a Szent Koronához igen hasonló zárt korona a királyi címer tartozóikaként, majd a 17. században a 17. század elejétől a Habsburg uralkodók kezdik Szent István koronáját címerükben használni. Itt jól látszik, hogy II. Mátyás már egész bizonyosan a Szent Koronát tette magyar királyi címere fölé. Végül Mária Terézia már a valóságoshoz igen hasonló koronát tesz a címerébe. A középkori címerhasználat korszakát különben a tudományban élő heraldika korának szokták nevezni, hiszen a címereket eredeti funkciójukban, megkülönböztetésre használták. A lovagi világ elmúltával azonban, a haditechnika változásával, a középkor végével megkezdődött a heraldika úgynevezett hanyatló korszaka, amikor a presztízs, az előkelőség, a társadalmi kivételezettség, a reprezentáció volt a cél, és az egyszerű ábrákat egyre inkább a valóságot tükröző címerelemek váltják föl. Ezt mutatja a Szent Korona ábrázolása is. Magyarországon a hanyatlás kora egybeesett a török korral, amikor már nem is egy, hanem két uralkodó és két állam bocsát ki címeradományokat, de ezzel nem csak címert ad a társadalomnak, a Magyar Királyság, illetve az Erdélyi Fejedelemség társadalmának, hanem nemesi státust is. Bár a középkori nagyhatalom lakosai a 16-17. Században két államban éltek, ez a társadalom az országot egységesnek tekintette. Szinte minden lakosa kívánta a korábbi integritás visszaszerzését. Ez az egységre való törekvés szerintem, illetve az egységes ízlés, eszmeiség megmutatkozik abban is, hogy a két uralkodó két kancelláriája igen hasonló címereket adományoz. Ráadásul igen hasonló armálisokat, tehát a forma is nagyon hasonló mind a két kancellárián, Pozsonyban, Bécsben, illetve Gyulafehérváron. Sok címerről bizony nagyon nehéz megmondani, hogy a Habsburg király vagy az erdélyi fejedelem adománya-e. A törökkori címeradományok abban is igazolják a hanyatlást, hogy nagyon sok egyforma címer van bennük. legfőképp fegyvertartó személy, állat, vagy leginkább fegyvertartó félkar, amely a társadalmi felemelkedésre vágyó katona elemek vitézségét jelképezi. Ezek a címerképek egyébként, mint miniatúrák, a korstílust is tükrözik, amely a 17. században a kései reneszánszból lassan a barokk ízlésre vált. A törökkori címerek egyben sajátos magyar, a sajátos magyar heraldikai ízlés lenyomatai is. Zsinóros magyar viseletben, görbe magyar szabjával, levágott török fejjel jelennek meg a címerszerzők, főként a 17. században, vagy nem is ők, csak a vitézi jobbjuk, amellyel a címert, ezzel nemességet, és ami nagyon fontos, az egyházi és állami adó alól való mentességet, a földesúri kötelezettségek megszüntetését is elnyerték ezek a vitézek. A nemesi címeradomány egészen 1918-ig megmaradt a magyarországi jogban, így a magyar politikai berendezkedés változásait inkább az államcímer sorsa közvetíti. A Szent Korona bizony a 19. században is elválaszthatatlanul része lett és része maradt az uralkodók címerének. A legnagyobb változás Magyarország politikai és részben társadalmi berendezkedésében az 1848-49. Évi forradalom és szabadságharc következtében állt be. Ez tükrözi, hogy a Habsburgház trónfosztásával a Szent Korona is lekerült az úgynevezett Kossuth címerről. A történészek egyébként máig vitatkoznak, hogy pontosan miért. Bizonyos azonban, hogy a trónfosztással merőben új politikai szituáció jött létre, merőben új politikai helyzetbe került a forradalom kormánya és maga az állam is. A Kossuth címer egyébként nagyon hasonlít a középkori formára, hiszen a valósághű Szent Korona nélkül ábrázolja az ország jelképét. A heraldika hanyatlása konzerválódott a rendi, vagyis kiváltságokon alapuló társadalom utolsó két évszázadában. Új jelen viszont a rangemelések, a bárói grófi címerek adományozásánál a nyugati heraldika döntő hatása, illetve legfőként a barokk pompa megjelenése a bonyolult főúri címerekben. Bizony ezek a címerek már igen messze kerültek az élő heraldika korszakának egyszerű, a gyors felismerést és az azonosítást hát célzó jelvényeitől. Ezeket már nehezen lehetett volna mondjuk egy sisakdíszre, sisakra, vagy akár egy pajzsra ráhelyezni. A heraldikai reprezentáció is változott. A főúri címerek már nem címerköpenyen, sátrakon, lótakarókon, tornasisakon jelentek meg, hanem kötelezően a barokk kastélyok oromzatán, tümpanonjában, sokszor szobrászati kompozícióban. A polgári társadalomban a jogegyenlőség és közteherviselés megszületésével nem tűntek el a címerek. Pedig láttuk azok a rendiség évszázadaiban mindig kiváltságok, jogi egyenlőtlenség, kivételezettség jelvényei voltak. Gondoljunk csak a 16-17. Századi címeradományokra, ahol nemességet is és adómentességet is kapott a címernyerő. Így volt ez akár a nemesi címerről, akár az egyházi testületek és intézmények, egyházi személyek, akár például a sokféle privilégiummal rendelkező céhek és egyéb privilegizált közösségek címeréről volt szó. Bár a címeres nemesség legalábbis a törvény előtt, a dualizmusban elvesztette kiváltságait. Az alkotmányos monarchia feje, az uralkodó továbbra is adományozott nemességet és címert, de legtöbbször az új polgári elitet emelte be a főrendek közé, kivételesen díszes armálisokban. Ez utóbbi, ugye a főrangú címerek a kétkamarás parlament miatt deklarált előnyöket is jelentették, a nemesi címer azonban hivatalosan csak a társadalmi reprezentációban jelent meg. A törvény előtt már mindenki egyenlő volt. Ugyanakkor ebben az időszakban, a monarchia időszakában véglegesítették a Magyar Királyság címerét. Több formában, sőt hierarchiában kis, közép és nagy címer, ezzel véglegesen megteremtették a középkori eredetű államcímer modern formáját. A Horthy korszakban már a nemesség és címer adományozása is megszűnt. Királyság voltunk, de király nélkül. Nem volt, aki a nemességet és a címert adományozza. A nemesség elismerése azonban érvényben maradt, ugyanakkor a rendies társadalom az élet ezen megnyilvánulásában őrizte meg a címerek kultuszát. Az állam címere a dualizmusból örökölt úgynevezett kis címer lett, de hát már az ország is csak a régének egy harmada volt. De az osztrák-magyar monarchia közép- és nagy címere is számtalanszor feltűnt a nyilvánosságban, akár hivatkozási alapként is. A nemesi címer pedig akárcsak Horthy kenderesi kastélyában nagyon sokszor lehetett látni, de mint mondtam, a nemesség elismerése mellett más előnyt az, hogy valaki nemes már nem jelentett. A jelenkori címerhasználat korszakai egyben a politikai fordulatok cezúrák lenyomatai is. Ahogyan 1848-49-től a kommunista hatalomátvétellel gyökeres változás állt be a társadalmi politikai berendezkedésben, ugyanúgy új heraldikai korszak kezdődött a magyarországi heraldikában. Mégpedig egy nagyon különleges korszak, a Rákosi vezetés nem csak beszüntette, hanem sok más régi intézménnyel együtt egyenesen üldözte a címer használatot, az egyéni címer használatot. Címere csak a kommunista államnak lehetett. És az sem szerves fejlődés, neten társadalmi vita, majd közmegegyezés alapján, hanem parancsszóra autoriter módon. Így jött létre a heraldikát megcsúfoló Rákosi féle, majd 1957-től az új szocialista államcímer. A címerbe beemelték ugyan a magyar trikolort, igaz nem a régi címerből, hanem a zászlóból. Ezentúl azonban semmi sem emlékeztetett a múltra a szocialista heraldikában. Láttuk, hogy az ország címere évszázadok alatt szervesen fejlődött, formálódott. Az új elemeket is lassú folyamatokban olvasztotta be magába, és a politika mindig kipróbált formákat szentesített az állam vagy uralkodói címerben. A szocialista állam címer ellenességén az 1970-es években lazítottak. Ekkor ugyanis egy miniszter tanácsi rendelet megengedte, hogy testületek, jelesül városok újra címet használhassanak, természetesen csak szocialista üzenettel. Ekkor születtek az ugyancsak felemás város címerek, amelyeknek akárcsak láttuk az ország címerének, a legfőbb heraldikai motívuma a vörös csillag lett. Természetesen antiheraldikus módon, hiszen tudjuk, hogy színre színt nem lehet tenni, bizony itt kék színre rátették a vörös csillagot, a vöröset. Pedig az úgynevezett kommunális heraldika legalább olyan múltra tekint vissza, legalább olyan régi hazánk történetében, mint az állam címerének megjelenése és használata. Királyi városaink mellett a földesúri joghatóság alatti úgynevezett mezővárosok is saját címerrel éltek. Elsősorban persze pecsét használatukban, később azonban már reprezentációjukban is. A középkori Kassa, királyi város másfél évszázad alatt 5 címer adományban részesült a mindenkori uralkodóktól. De a 14. századi, 15. századi Miskolc mezőváros is címeres pecsétet használt oklevelei megerősítésére. Nem csodálható, hogy a szocialista hatalommal és rendszerrel szakító rendszerváltozás 1990-ben az állami és területi jelképeket is megváltoztatta, visszatérve a két világháború között használt úgynevezett kis címerhez. Sok város ugyanezt tette, vagyis visszavette ősi címerét. Jelenkori heraldikánk sajátos jelensége azonban, hogy olyan községek is saját címert készítettek, amelyeknek korábban nem volt ilyen. Címerszabadság köszöntött be Magyarországra. Sok község egyébként a 18-19. Századi községi pecsétnyomók kitüntetett elemeit, Egyben a paraszti munka jelképeit, az ekevasat és csoroszját is beemelte a címerébe. Ugye a hagyományos ekének ezek azon részei, amelyek vasból készültek, a többi fából. Akik ezeket a címereket rendelték meg és használják a mai községi heraldikában, azok tudják, hogy a címer fő értéke, persze a heraldikai szabályoknak való megfelelés helyett, hogy színre fémet például, tehát a címer fő értéke a régisége. Azaz, hogy a hagyomány és az elődök használata már megszentelte. Köszönöm a türelmet!